eredményes élet találkozó 2013. szeptember 20-a. Buta vagy, nem szeretlek.
Egy szép jó reggelt kívánok mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek, akik hallgattok és néztek bennünket határainkon belül és kívül, ez az eredményes élet találkozó. És Sanyi nincs velünk sajnos, beteg. 8 felé hívtam őt, és én keltettem, és elég rossz volt a hangja, úgyhogy kérlek, hogy imádkozzatok értem, és mindjárt fogunk is. Úgyhogy ő ma nem lesz, és csak remélem, hogy lesz egy üzenet. Úgyhogy imádkozzunk is, mielőtt bármit mondanánk. Drága Urunk, köszönjük a Szentírást. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy mi a te terved. Leírtad a kezdetet, végigvezettél bennünket a történelmen. Megmutattad a mikorunkat, tartottál elénk egy tükröt. Néha nem tetszik, amit ott látunk. Köszönjük. Köszönjük. Te igazságod fontosabb, mint a mi önigazságunk. A mi önigazságunk csak elpusztít minket, te igazságod pedig megment. Köszönjük. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. És kérünk, hogy érintsd meg Sanyit, gyógyítsd őt, egész családját, Uram. Köszönjük az ő hatalmas szolgálatát. Ezért létezhet az eredményes élet találkozó, mert ő engedelmes, és engedő, hogy használd őt. És köszönjük a hűségét, az ajándékait, amit te adtál neki. És hogy gyönyörködünk benne. És kérlek, szólj ma hozzánk, és viseld gondunkat. Köszönjük, Jézus, te szent nevedben. Amen. És csak gyorsan egy üdvözlet Debrecenbe. Szeretünk benneteket. Veszprémből továbbra is, hogyha valaki hallgat bennünket, akkor kérlek, hogy írjál a ernő@visszavalossághoz.hu-ra. Járunk Veszprémbe, szeretnénk ott egy közösséget. Erdélyben Pásztor Kornélékat és minden más szentet, akik hallgattok Székely udvarhelyen és Szentegyházán, oké? És megyünk hozzátok majd télen, hogyha minden igaz. Igen, Pécsről, hogyha hallgattok bennünket, kérlek írjatok ugyanerre az e-mail címre. Oké, csak egy, nem tudom, mi lesz az üzenet, remélem, hogy lesz. Sanyiéknál jártam a minap, késő este. Dolgozunk egy új projekten, és a világtól lopunk időt úgy, hogy éjszaka dolgozunk, ameddig bírunk. A heti egy napot. És olyan este 9 felé, 8:30 felé érkeztem hozzájuk, és a gyerekek már elalváshoz készülöttek, és meghallották, hogy ott vagyok, és a Benji, a Sanyinak a kisfia kiabált, hogy én szeretnék elköszönni az Ernőtől. Ő egészen meghatódtam. És mondtam, milyen aranyos a Benji, de aranyos, és akkor Encsi, Sanyi felesége szólt, hogy menjek már oda így a lépcső lejáróhoz, és akkor felnéztem, Benji megáll pizsamába, így lenéz, azt mondja, buta Ernő, nem szeretlek. És vigyorgott, azt mondja, buta Ernő, nem szeretlek, és elment. Ment aludni elégedetten, tudod, én meg így álltam. Tudom. Nem, én vagyok a hibás, mert nem, megérdemeltem, mert mindig szívózok velük, és Bencsit többször szerettem volna feladni Afrikába egy nagy csomagban. És csak nagyon nevettem ezen a dolgon, tudod. Nem erre számítottam. És tudod, valahogy így voltam a világgal is, amikor odaadtam magam a világnak, és a felállított szabályrendszere szerint játszottam, és és megkaptam a jutalmakat, és amikor elbuktam, akkor azt mondta a világ, hogy Buta Ernő, nem szeretlek. Nem játszottál a világ két részre osztja az emberiséget, győztesekre és vesztesekre. És győztesnek lenni jó, amikor mindent kiveszek az életből, ami jár nekem, úgy érzem, hogy jár nekem, méltán a teljesítményem után. És nagyon sokszor szoktunk erről beszélni, csak amiről fogok, és talán eljutunk oda, az egy... Arról nem szeretünk beszélni. De mi az egyetlen oka, hogy olyan dolgokról merünk beszélni, ami általában tabunak számít, vagy amiről nem szeretünk gondolkodni? Az az, hogy a Biblia az beszél a megoldásról, egy megnyugtató megoldásról, és hiszem azt, hogyha eltemetjük a problémákat, mintha az nem létezne, azok, tudod, az olyan, mint amikor egy szemetet egyre lejjebb tuszkolsz a kukában, egyre többet töltesz rá, tudod, hogy ott van, de inkább nem dobom ki, hanem még többet nyomok rá, és az egyre büdösebb. És a végén elviselhetetlenné válik. És lehet, hogy valaki leéli úgy az életét, hogy megpróbál nem tudomást venni bizonyos dolgokról, amik ugyanakkor jelentősek az életében, vagy jelentősek lesznek. És a végén kinyílik a kuka, és egy borzalmas szag fog terjengeni. És már lehet, hogy nem lesz erőt kiborítani. Úgyhogy jó szembenézni a dolgokkal addig, amíg tehetjük. Tudod, és győztesek és vesztesek. És győztes az az ember, aki él a világ lehetőségeivel, aki el tudja érni az ígéreteket, aki úgymond jól működik ebben a világban, aki megszerez dolgokat, akinek jók a kapcsolatai, aki tud élni egy olyan életet, amire azt mondják, hogy hű, ez irigylésre méltó, én is szeretnék így élni. Ezek a sikeres emberek, és lehet, hogy rivalda fényben vannak, lehet, hogy sokan ismerik őket, lehet, hogy csak a szomszédod az, akit irigyelsz titokban, tudod. És ezek jó dolgok, és nem vagyunk cinikusak, mert a Biblia sehol nem írja azt, hogy ne legyenek javaid. Sehol. Sehol nem írja azt, hogy ne élj szép házban, hogy ne csinálj karriert, nincs ezzel baj. És vannak a vesztesek, akiket látsz, hogy hát nekik nem sikerült az élet. Lehet, hogy egy szélsőséges esetben híd alatt dobozban alszik, vagy egy hajléktalan szálon, vagy elvált, és a gyerekei maradtak valahol, vagy az öngyilkosságon gondolkodik, depresszióban. Tudjátok, rengeteg mindent sorolhatnék. Vannak győztesek és vesztesek. De ez egy hazugság. Mindenki vesztes. Ezt tudtátok? Itt mindenki vesztes. Fiumei úti temetőbe mászkálok, és ott vannak a sírok, és látok győzteseket, akik ott fekszenek. Híres embereket, ünnepelt embereket, sok mindent elértek, oké? Itt csak vesztesek vannak. Ezen a szinten, ahol mi éljük az életünket emberként. Amikor megszületünk a világba, és a világ azt mondja nekünk, hogy játsz az én játékrendszeremben, vagy szabályrendszeremben, és legfeljebb annyi reményed lehet, amennyit én adok neked. Ennyi az élet, amennyit látsz, tudod, emberként. És élj, és vegyél ki mindent az életből, és élj egy győztes életet. De hát valójában senkinek sem happy end a vége, hogyha így gondolkozunk. És mi választja el a temetőben a győztes embert a vesztestől? Semmi. Szerintem semmi. Azt mondja a Biblia, hogy a halál után nincs emlékezet. Úgy értem, illetve a meghaltakra nincs emlékezet. Éppen Pásztor Bendegúzzal néztünk egy valamilyen célból egy használaton kívüli temetőt. És azt hiszem 40 éve van használaton kívül, kidőlt, bedőlt sírkövek. Úristen, milyen témáról beszélünk. Oké, de valahogy jó lesz a vége, mert jó a vége. Benőtte a gaz, hepehupás az egész, valami mindenféle bokrok, egy csomó sírkövön már nem olvasható a név, valami elképesztő hangulata van ennek ott a 18. kerületben. És csak arra gondoltunk, hogy tudod, hogyha, ahogy megszületik egy ember, és elindul az életútja, és annyira reményteli, és tele vagyunk reménnyel, és erősek vagyunk fiatalon, és megyünk végig az életbe. És ne legyünk negatívak, tételezzük fel, hogy egy sikeres életet élünk. És végigélünk egy sikeres életet, és a legtöbb öreg emberként, amit mondhatunk, hogy biztosítottam a családomnak, a gyerekeimnek, az unokáimnak a biztos jövőt, és én tovább élek bennük. Ez minden, és majd emlékeznek rám. És Pásztor Bendegúzzal beszélgettünk, és sétáltunk az elhagyatott temetőben, csak mi ketten voltunk, és néztük a sírokat. Figyeljetek, 40 éve volt elhagyva ez a temető, de nyilván egyetlen csokor sem volt, egyetlen virág sem, egyetlen sírkő sem volt felújítva. Figyeljetek, senki nem törődött vele. Ha ebben bízunk mindössze, hogy majd valaki, hogy nevet szerzünk ebben az életben, Isten nélkül, csak így a világrendszer szabályai szerint játszva, akkor csak keserves csalódás lesz a vége, mert 40 év múlva már senki nem fog rád emlékezni. Ha csak nem voltál egy Julius Cézár, vagy egy Nagy Sándor, de azok rendkívüli esetek. Nincsenek győztesek és vesztesek. Ha a világ... Tessék? Jó, azt mondja Attila, hogy jól kell temetőt választani, ami nem szűnik meg. Igaz. Oké. Jó, sírkőre. Aha. Vannak itt jó ötletek egyébként, kár, hogy nem halljátok. Oké, nincsenek győztesek és vesztesek. Hogyha a világrendszernek alávetjük magunkat, akkor mindenféleképpen veszíteni fogunk. Csak annyira érdekes ez a gondolat. És hogyan válhatunk győztesekké? És jó, persze a válasz az Jézus Krisztus, mint mindenre. Az vasárnapi iskolában azt mondják, hogy a válasz, a jó válasz az mindig Jézus Krisztus. De hogyan élhetnénk egy olyan életet, hogy nevet szerezzünk, vagy hogy az életünk ne érjen véget gyakorlatilag a halálunkkal, hogy túléljük a halálunkat. És egy értelemben ez azért fura kérdés egy kereszténytől, mert mi tudjuk, hogy örök életünk van. Én most szeretném elválasztani a földi életet az örökké valóságtól. Nyilván, amikor meghal egy keresztény, akkor megy az örökké valóságba. Ez nem kérdés. De mi lesz a leélt életünknek a következménye itt a földön? Azok számára, akik itt maradnak. És itt Péter mesélt egy történetet egy lelki pásztorról, aki meghalt, és habár a gyülekezete gyakorlatilag kicsi volt, és majdnem megszűnt, ugye? Nagyon, nagyon kevesen maradtak. Amikor meghalt, a temetésén tele volt a temető. És függetlenül mindentől mi ennek a jelzése? Az, hogy ennek az embernek az élete hatással volt másokra. És ez tök jó dolog. Tulajdonképpen a világ is megpróbál hatással lenni az életünkre. És nem hívő emberként is szeretnénk hatással lenni mások életére. És a felelősségünk igazándiból abban áll, hogy milyen hatása lesz az életünknek. Hogy lehet örökké való hatása. Olyan hatása, aminek soha nem lesz vége. És egyszer már erről beszéltem, a római levelet hallgattam, Pastor Stevens prédikált róla, és a doktor Éva fordította. És a hármukban a közös az, hogy mind a hárman halottak. Tehát ugye a Pál apostol meghalt 2000 éve, Pastor Stevens, mit tudom én, néhány éve, doktor Éva meg tavaly halt meg. És három ember, aki már nincs életben, és szolgáltak felém, és hallgattam a kocsiba, ahogy szolgálnak. Egy örökké való hatása van az életünknek. És csak ez nagyszerű. Ez nagyszerű. És erőtlenek vagyunk. A mai kereszténység erőtlen. Erről is szoktunk beszélni. És olvastam a Jelenések könyvét, a második fejezetet, de most nem akarok odalapozni. Hogyan lehetne egy életem, ami hatással van másokra? És mi itt a Biblia szóban hiszünk a kegyelemben, a nagyobb kegyelemben. És nem beszélünk cselekedetekről. Vagy ha beszélünk, akkor is azok Isten cselekedetei az életünkben. Mert élesen elválik az az ember, aki valaha voltam, és az az ember, aki újonnan született, aki a megtérésem pillanatától él bennem, ez a kettő élesen elválik, és egészen addig harcban fognak állni, amíg meg nem halok, hogy az Úr vissza nem jön értünk. Tudod, és talán itt van egy félreértés, hogy azt gondoljuk, hogy a régit kell pofozgatni, hogy jobb emberré kell válnom, a régit kell pofozgatnom, de nem tudod a régit. A régi mindenre képes. Mindenre. Tudod, a hihetetlen gonoszak tudunk lenni. Még hívőként is. És ez az, ami felháboríthat sokakat, hogy lehet, hogy egy hitetlen ember erkölcsösebb életet él, mint egy hívő. Vagy úgymond etikusabb életet él, mint egy hívő. Ez hogy lehetséges? Tudod, de a kérdés nem ez, hanem az, hogy nem az, hogy elbukok-e, hanem hogy képes vagyok-e az új emberem szerint gondolkodni. Ezt úgy mondja a teológia, hogy szellemben járni. És hogy mit kezdek az életemmel? Mit fogok követni? A régi emberemre fogok hallgatni, vagy az új emberemre fogok hallgatni? Hogy képes vagyok-e helyreállni, tudod, bizonyos dolgokból? Mert a Biblia az végig arról beszél, hogy egyensúlyozok. Egyensúlyozok a nyomorult bűneim és a szentség között, a pokol és az örökké valóság között, és a pokol már nem opció egy újjászületett kereszténynek, nem azt mondom, hanem a lét és az örökké és a soha határán vagyunk. Nagyon-nagyon érdekes, és Pál erről ír, de nem itt, hanem 1 Korintus 9-ben, ezt már Attila kikereste nekem, mert én nem tudtam, hogy hol van. És megint egy olyan dolgot ír, ami csak egyszerűen megbotránkoztató. 1 Korintus 9:27. Hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem. Csak eddig olvasom, mert a többit. A többit azt lehet, hogy majd utána. Hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem. Ez most mit jelent, hogy veszek egy vezeklővet? A lányoknak van rózsaszínű. De viccelek. Olvassuk, hogy a Margit legendában, hogy például Szent Margit, ez komolyan vette ezt a verset szó szerint, és olyan vezeklőve volt, hogy a tüskéket befelé fordította az övén, és úgy szorította magára, és egy idő után a hússában ült ez a vezeklő. Csak gondolj be, hogy ez mekkora szenvedés lehetett neki. És mindenféle dolgokat tett, amiről lehet, hogy nem is kéne beszélnem, de megsanyargatom a testemet. Vagy a törököknél volt az a szokás, hogy egy bizonyos ünnepen, amikor felvonultak, akkor karddal vagdalták magukat, a fejüket, vagy korbácsolták a hátukat, és ugye a fejbőr az nagyon vékony, pillanatok alatt vérzik, nem kellett nagy ütés, és mit tudom én, fél óra múlva vérbe fürdött az egész tömeg, és egymás övét fogták, hogy ne bukjanak el a vérvesztességtől, tudod, csak mi ez? Mi az, hogy megsanyargatom az én testemet? Egy normálisok ezek a keresztények? Egy Pál miért írta ezt le? De Pál nem erre gondolt, hanem csak arra gondolt, hogy nem viszem végbe a testemnek a kívánságait. És tulajdonképpen a Biblia erről beszél, hogy a test, Pál is beszél erről, hogy a test a szellem ellen törekszik. És minden nap van egy választási lehetőség, ami megtesz, amit a testem kíván. Hát egy porcikám se kívánta, hogy most itt beszéljek. Legszívesebben aludnék, még most, vagy dolgoznék, mert lenne dolgom is. De tudod, hogy van egy választásunk, ami nincs meg a világnak. És a világ azt mondja, hogy hát a kereszténység az egy ilyen aszkéta vallás, és sajnálnak minket. Vannak győztesek és vesztesek, és vannak a keresztények. Tudod, a győzteseket megünneplik, a veszteseket lenézik, a keresztényeket meg sajnálják, hogy valahogy így szegények, mibe kényszerít őket, az Isten, ez a szörnyű Biblia. Nem élünk szabadságban, azt mondják. És azt mondják, hogy az a szabadság, hogyha véghez viszem a testnek minden kívánságát. És ez lesz az én szabadságom, hogy mit tudom én, nem megyek el eredményes élettalálkozóra, mert inkább alszom, vagy elveszek dolgokat, amit esetleg nem kéne, egy másik embernek a feleségét. Hallottam ilyenről. Ti is? Volt már ilyen? Akkor körbeveszem magam olyan dolgokkal, amit a testem kíván, és nem megyek szolgálni többé szombaton, hanem mit tudom én, elmegyek egy wellness hétvégére, és tök jó menj el egy wellness hétvégére, semmi baj ezzel. De hogy hol forog az életünknek a középpontja, hogy melyik emberben élem az életemet keresztényként, és most inkább keresztényekhez beszélek, hogy mindig a testem kívánságait keresem, vagy pedig szeretnék egy kicsit szellemben járni. És azt írja, hogy szolgává teszem a testemet, és a görögben ez rabszolgát jelent. Egy rabszolgát. És egyszer valakivel, talán Pásztor Kendével beszélgettünk arról, hogy amikor Jézus Krisztus rabszolgájává válok, akkor elnyerem a tökéletes szabadságot. Na, ez csak nagyon érdekes. Hogy amikor képes vagyok alávetni magam Istennek, teljesen, tényleg szolgává teszem magamat, a testemet, az én ellenségemet, egy testbe zárt, örök életű lény, aki harcban áll, azzal a fizikai testtel, amibe zárták, tudod, és Isten csodákat mutat, amikor tudok dönteni amellett, hogy nem viszem véghez az én testem kívánságát. És ekkor megsanyargattam a testemet, és azt mondom, hogy hé, te nyomorult, megyünk szombaton Veszprémbe, érted ezt? Nem fogsz aludni. Értem, hogy mit akarsz, persze, de már öltözünk is, látod? Jössz velem, nem te vagy az uram. Jaj, tudom, jaj, de aranyos vagy, tudom, hogy moziba mennél, de most Bibliát fogunk olvasni, tudom, hogy gyűlölöd, tudom, hallom, nem akarom. Tudod, a testem üvölt, nem akarok Bibliát olvasni. Én magam, aki az új ember vagyok, pedig azt mondom, hogy majdnem mondtam, csönd legyen, most Bibliát fogunk olvasni, megértetted? Tudom, hogy nem tetszik, tudod, csak azon tűnődöm, hogy nem vinnének el mentővel, hogy ezt valaki látná. Tessék? Belátják, igen. Ne küldjetek rám senkit. Tudod, a háborúban állok a testemmel, és nagyon érdekes, hogy minél többször nyomom előtt, annál halkabb lesz a hangja. És lehet, hogy a végén már csak cincogni fog egy kicsit. Mi? Mit mondtál? Én nem olvasok Bibliát? Nem, már nem is hallom, ne viccelj. Hát ez az életem része. És csak én gondoltam Pásztor Briantől, hogy ami nincs benne a hetedben, az nincs benne az életedben. Azt hiszem, ezt ő mondta. Hogyha egy hétig nem olvastad a Bibliát, akkor tulajdonképpen az nincs benne az életedben, tudod. Ha nem állok háborúba a testemmel, nem egy aszkéta értelemben, hanem amikor nem lazítok, nem vagyok hajlandó lazítani a gondolkodásomon, akkor az benne van az életemben. És nem adom olcsón magam. És neked se ajánlom. Tudod, egy életünk van. Mi lesz az eredménye az életemnek, hogyha majd vége lesz? Ha Isten nélkül járok, akkor majd állok a lépcső alján, és a világ föntről kiabál, hogy buta Ernő, nem szeretlek. Úgyis ez lesz a vége. Akár sikeres vagyok, akár nem, tudod. Akár egy viszonylag jó életet éltem, akár nem, a világ úgyis be fogja nyújtani a számlát. Hát akkor már harcoljunk egy kicsit, én azt mondom. És jó dolog ez, azt hiszem. És befejezésül volt még itt Kolossé levélben. A Kolossé levél kiesett a Bibliámból, és a múltkor mondtam, csak lemaradt a felvétel, hogy nagyon félek, mert a Biblia, a Jelenések könyvében az van, hogy aki elvesz az írásból, tudod, arra csapások lesznek, úgyhogy be kell ragasztanom, mert nem. Oké. Megsanyargatni a testet. És ez nem cselekedetekről, várjatok, még egy gondolat ehhez, nem cselekedetekről beszélek, nem arról beszélek, hogy legyél jó keresztény, hogy ne bukj el, csak szeretném kiegyensúlyozni, hogy érts, hogy miről beszélek, mert nem fog sikerülni. és nem tudsz jó keresztény lenni. Nem volt egyetlen jó keresztény, volt Jézus Krisztus. Ezt nem tud utána csinálni. Ezért kellett neki eljönnie. Ha keresztényként élsz, és súly van rajtad, csak tudd, hogy a szellemben járás az nem a tőlünk való cselekedet, hanem ez Istennek az ereje. És van választásod, és igazi szabadságod. Nem az a szabadság, amikor a testednek vagy a rabszolgája, és abban áltatod magad, hogy én szabad vagyok mindent megtenni, ami az én kívánságom, akkor valójában rabszolga vagy. Ha elérsz valamit, és sok mindent birtokolsz, akkor annak leszel a rabszolgája. Miért? Mert minél több mindened van, annál jobban fogsz félni, hogy elveszítsd azt. Ha van egy életszínvonalad, és tudom, hogy miről beszélek, amikor amikor nekem lejjebb kellett adnom, hidd el, az nagyon fájt. És amikor volt sok mindenem, akkor féltem, hogy elveszítem. És amikor láttam, hogy baj van, és egyre több minden csúszott ki a kezemből, és görcsösen szorítottam, és tudom, amikor szorítasz valamit, akkor sok minden kicsúszik az ujjaid közül. És tudom, amikor homokot szorítasz, mert azt szorítottam. És láttam, hogy baj van, és rettegtem. És nem tudtam elképzelni, hogy én az életszínvonalamból lejjebb adjak. Csak egy olyan ostobaság volt. Egy rabszolgaként élsz, és minél több mindened van, hogyha szeretnéd megtartani, vagy szeretnéd több mindent, egyre többet fog tőled követelni a világ. És a végén úgyis azt mondják, hogy buta erne, nem szeretlek. Oké. Sok minden tanítás van így a világban. Sok tanító. Látok eszement arcokat, aki például pizsamába beszél a Bibliáról a YouTube-on. Hát jó, úgy néz ki, úgy van felöltözve körülbelül. És követik, tömegek követik ezeket az önjelölt tanítókat. Teljesen mindegy, hogy milyen őrültség, amit mond. Tök mindegy. Az emberek nem is tudom, ki vannak éhezve az igazságra, csak éppen ostobák vagyunk Isten nélkül. És bármilyen, szinte bármilyen válasz megteszi. Kolossé 2:8. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely embereknek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Az életednek örökké való hatása lehet azoknak az embereknek az életében, akik most keresik az igazságot, akik most pizsamás tanítókat követnek a YouTube-on, akik különféle vallásokban gyötrődnek, és csak arra várnak, hogy valaki végre valami igazit mondjon nekik. És nagy felelősségünk van keresztényként. És valamit tehetünk azért, hogy ne legyünk erőtlenek. Tudod, az életünk példa lehet mások számára. Nem azt mondtam, hogy tökéletes életet élj, hanem hogy az emberek lássák, hogy te valamiben más vagy. És meg vagyok arról győződve, hogy ha bár tényleg nem cselekedet, az üdvösség nem cselekedetek által van, de a Biblia beszél arról, hogy a hitünk létrehoz cselekedeteket. És mások vagyunk, az emberek tudják. Lehet, hogy meg se szólalunk, lehet, hogy csak beszélnek velünk, és valamiért érzik, hogy mások vagyunk, és ez Szent Szellem miatt van, aki itt lakik bennünk, a szívünkben. Az emberek nem tudják, látják, hogy másképpen reagálunk dolgokra. Látják, és erről beszélek, hogy van, nekem most volt egy lehetőségem, és nemet mondtam rá, elég csábítónak tűnt, és az illető is keresztény volt, hogy értette, hogy miért mondok nemet. Sok ember valószínűleg igent mondott volna rá, de egy hitetlen ember nem érti, hogy képes vagy nemet mondani. Tudod, nem a testem cselekedeteit akarom követni. És meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való. A világ elemi tanításai. Olyan érdekes, amikor átlépünk Isten valóságába. Efézusi levél szerint a 2. fejezetben mennyei helyeken ülünk, ami azt jelenti, lefordítva, hogy képesek vagyunk mennyei nézőpontból tekinteni a világ elemi tanításaira. Megvan nekünk Krisztus elméje, ez Ez nem kitaláció, itt van benne a Bibliában, hogy Pál apostol írja, hogy Krisztus elméjét kaptuk, hogy tudunk Krisztus elméjével gondolkodni. És amikor most járok a világba, és látom a világ elemi tanításait, akkor olyan, mintha egy filmforgatáson kulisszák között járkálnék, és van egy hihetetlen díszlet, aprólékos, részletes, és nézed a kamera szögéből nézed ezt a díszletet, és hibátlannak találod. És tényleg mondjuk, hogy egy ókori filmet forgatnak, és ott vagyok egy amfiteátrumban. És tényleg úgy érzem, hogy megelevenedett az ókori Róma, és én ott vagyok egy gladiátorként, vagy egy keresztényként, akit éppen vadállattal akarnak megetetni, és ott vagyok. De amikor egy picit tovább lépek, és elmegyek a kulisszáig, a díszletig, és benézek mögé, akkor látom, hogy csak papírmasé, meg fatákolmány, és mögötte nem kétméteres fal van, hanem csak ki van támasztva, ki van duccolva, vagy ne dőljön össze, tudod, és ez pont olyan, amikor keresztényként megnézzük a világot, hogy az egész tulajdonképpen egy díszlet, egy nyomorult másolat, az árnyéka az igazi életnek. És fogalmam sincs, hogy milyen lesz a mennyben, hogyha sokszor érzem jó magam itt a Földön is egyébként. És valakivel beszélgettem, és mondja, hogy és szerinted jó lesz a mennyben, hogy fogjuk élvezni? És nem tudjuk elképzelni, hogy valójában mi lesz, hogy Sanyival beszélgettünk néhány hónapja erről, meg Rafival, amikor jöttünk haza Bajáról. Legalább egy órát beszélgettünk róla, milyen építő volt, és nem tudjuk, hogy mi lesz ott. De csak azt tudjuk, hogy jóval valódibb lesz, mint ez itt. És visszatérve arra, hogy lehet örökkévaló hatásunk, és most mesélek gyorsan egy történetet, és ez nem rólunk szól, hanem Istenről. És a Facebookon fönn vagyok egy másik névvel, tök mindegy, és Petyával és harcolunk ott különféle emberekkel, meg tévhitekkel, és írkáltam néhány kommentet egy bejegyzéshez. Természetesen a Bibliáról beszélt egy olyan ember teljes meggyőződéssel, aki soha életében nem olvasta. Tehát lehetett látni a bejegyzéseiről. És nagyon érdekes volt, mert egy hölgy privátban írt nekem. Azt mondta, hogy figyelj, nem tudom, hogy ki vagy, de ilyet még sosem olvastam. Hogy lenyűgöző, hogy ezek a válaszok, amiket adsz, és hogy bejelölhetnélek, hogy visszajel, vagy nem tudom már, hogy működik ez, de csak írt, és hogy kapcsolatban maradhatunk. Tudod, és visszaírtam neki, hogy figyelj, köszönöm, hogy ezt írtad, de csak tudd, hogy én egy nyomorult lúzer vagyok Isten nélkül, hogy semmit se tudok, hogy amiket írtam, azt ő jelentette ki nekem, ezt érted, és csak csodálkozott, hogy lehet ez, és odaírta neki Jeremiás 33:3-at, hogy kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, titkokat, amiket nem tudhatnál másképp. Tudod, hogy itt vagyunk mi, emberként, ebben a pusztuló világban, és járkálunk a romokon, és beszélünk emberek, és azt mondjuk, hogy hé, Isten nagykövete vagyok, te is az vagy, ha nézed, tudod, ha a háziasszony vagy, és azt gondolod, hogy nincs szolgálatod, akkor csak szólok, hogy te Isten nagykövete vagy, itt ezen a földön. Ne gondolj magadról kevesebbet. Tudod, csak azzal, hogy itt vagy, Isten nagykövete vagy. És van egy felelősségünk az igazság tudatában, és járkálunk a romokon, és megszólítunk embereket az utcán, és sokszor kinevetnek bennünket, sokszor hatásunk van emberekre, és ez valami csodálatos dolog, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, ez az egész itt nem számít. Úgy értem? Számít persze, de a lényeg nem ez, hanem szeretnék arról beszélni, hogy te ki vagy. Tudod, és csodálkozik, hogy azt akarod mondani, nem tudom, hogy ki vagyok. Igen, azt. Azt se tudod, hogy honnan jöttél, hogy mit keresel itt, hogy mi az értelme az életednek. Semmit nem tudsz. Semmit. Figyelj, én se tudtam, de Isten megkeresett engem. És amíg nem ismertem a Bibliát, addig valami olyasmit gondoltam Istenről, hogy amit Benji mondott rólam. Buta Ernő, nem szeretlek. Ha létezik is Isten, tudod, akkor is mit gondol rólam vajon? És az emberek... És Sátán ügyesen csinálta. És van még egy 10 percem? Van még? Sátán ügyesen csinálta ezt a dolgot. És mindjárt visszakapcsolódok ide, csak még egyszer a hölgyhöz, aki írta nekem ezt, hogy lenyűgözték a válaszaim, amik nem az enyémek voltak, hanem Istené, szerencsére. Akkor csak azt látom, hogy ő összeesküvés elméleteket posztol állandóan a Facebookon, szinte megállás nélkül minden nap többet is. Mennyire zseniális Sátán, mennyire zseniálisan csinálja. Mindenki látja, hogy baj van a világgal, mindenki látja, hogy valami nem stimmel, látjuk a hatalmi csoportosulásokat, ott vannak az illuminátusok, a szabadkőművesek, a Bilderberg csoport, tudod, a nagy tőke, a bankrendszer, persze, de az összes összeesküvés elmélet egy valamiben korlátolt, hogy csak emberi csoportokról beszél, holott ők is csak bábok Sátán kezében. És itt van a szuper titok, ami nem titok, mert itt van leírva ebbe a könyvbe. És az emberek összeesküvés elméleteket kutatnak, miközben le van írva minden, hogy mi fog történni. Kezdve a konfliktus gyökerétől. Ha nem tudod, mi volt a konfliktus gyökere, nem lesz megoldásod. Tudom, hogy nem szeretnéd a Bibliát olvasni, mert Sátán már megpróbált el hitelteleníteni. És sok mindent beszél róla, de csak tud, hogy az összes összeesküvés elmélet arra van, hogy elvigye a figyelmedet a lényegről, hogy ne foglalkozz a lényeggel. És ezt mondtam ennek a hölgynek is, hogy fia, hagyd ezeket, nem tudsz győzni. Ez a világ módszere, a végén úgyis veszíteni fogsz. Nem tudsz harcolni Sátán ellen az ő eszközeivel, lépj ki ebből. És tudod, csak menj oda az igazsághoz. Ha ne a világ elemi tanításait kövesd, ez csak kamu. És figyelj, hogyha nem hiszed azt, hogy a Biblia az első szótól az utolsóig az igazság, akkor meg tudsz róla győződni. És a Facebookon megint belakadtam egy emberbe, akivel aztán privát levelezést kezdtünk, és ő azt mondta, hogy azért nem szeretne velem beszélgetni, mert fél, hogy elveszítem a hitemet. És mondtam neki, hogy nézd, mondom, menjünk bele ebbe a beszélgetésbe, de én téged féltelek attól, hogy össze fog törni a világképed. Mondom, mert olyan kérdéseket kell most feltenned magadnak, amit lehet, hogy soha nem mertél. És elkezdtük a beszélgetést, és nagyon érdekes, és ezt ajánlom neked is keresztényként, hogy ez egy jó módszer, hogy ez az ember feltett 10 kérdést 10 különböző témában, de te csak kényszeríts rá arra, hogy beszélj az alapokról vele, a kezdetekről, és ne engedd tovább menni, amíg meg nem tudtatok benne állapodni. És mi az okokozatban akadtunk el. Az okokozat, hogy ő az evolúciót gondolta, és én pedig mondtam neki, hogy nem lehetséges ember. Azért, mert tudod, mindennek van egy oka. Semmi nem képes önmagát létrehozni. A világ nem létezhetne, mert különben a létezés előtt léteznie kellett volna, hogy önmagát létrehozza. Okokozat. Akkor ebben meg tudtunk állapodni, és mondta, hogy valószínűleg ez tényleg így van. Oké, mondom, de akkor most az okokozattal be tudjuk azonosítani Istent. Jó, aztán kezdjük el. Azt mondta, hogy ő legfeljebb egy személytelen Isten tud elképzelni. Miért? Azért, mert egy személytelen Isten nem fog személyes dolgokat számon kérni rajtad, mint az erkölcs, vagy bármi más, tudod. Ez smakkol nekünk. Rendeld meg az univerzumtól egy személytelen Isten, csettintek, és ő már csinálja is a dolgait. Tudod, egy személyes Istennel nem kell kapcsolat. Tudod, nagyon kényelmes dolog. Na, szeretem. Ez inkább egy személyes Isten, egy személytelen Isten, mint egy személyes. És amikor mondtam, hogy nem lehetséges, mert mi személyes lények vagyunk, a személyesség összes attribútumával, összes tulajdonságával, összes az erkölcs, az értelem, az érzelem, az öntudat, tudod, ezek a vágyaink, ezek mind a személyességnek, az intelligencia, mind a személyességnek a nélkülözhetetlen tulajdonságai. Egy ilyen személyes lénynek minimum egy személyes ok kell. És itt kivertem a biztosítékot, és mondta, hogy most nagyon elfoglalt, úgyhogy valószínűleg jó ideig nem tud nekem válaszolni. Oké? Tehát figyelj, kényszeríts rá az embert, akivel beszélgetsz, hogy addig ne lépjetek tovább, amíg az alapvető dolgokban nem tudtok megegyezni. És mondtam neki, hogy nem kényszeríteni szeretnélek, arra, hogy megváltoztasd a véleményedet, hanem szeretnélek arra kényszeríteni, hogy egyszer gondold végig logikusan és becsületesen és őszintén azt, hogy mi is itt a helyzet valójában. Ne az önigazságot szerinté, tudod, azért mert a mi önigazságunk gyűlöli Isten igazságát. Ez csak gyűlöli. Azért, mert félünk a személyes Istentől, hogy majd azt mondja, hogy buta Ernő, nem szeretlek. De, és ezzel fejezem be, hogy nincs okod rá, hogy félj. Egyszerűen nincs rá okod. Ha rengeteg keresztény éli úgy az életét, újjászület vagy nem ismeri az Urát. Ugye milyen fura gondolat? Életében egy pillanatra megtért, lehet, hogy templomba járt, lehet, hogy hallotta valakitől az evangéliumot, és Isten szólt a szívéhez, és egy pillanatra azt mondta, hogy ments meg engem Jézus, és megtörtént, és aztán nem ismeri az Urát. És annyira félelmetes a kereszténység egy felületes szemlélő számára. Pilisben jártam néhány éve, és betévedtem egy templomba. És bent idős hölgyek ültek, meggörnyedve, rózsafüzér imádságban. És én akkor nem tudtam, hogy ez rózsafüzér imádság, csak láttam, hogy valamit szorongatnak, és mondtak monoton hangon egy imát, amit most így nem tudok. Ez az én műveletlenségem valószínűleg. És csak vártam, hogy mikor hagyják abba, hogy nyugodtan körülnézhessek, tudod, voltak benne ilyen szép freskók, meg mi egymás. És nem voltam még hívő egyébként. És csak mondták, és egy olyan 5 perc múlva annyira elkezdett idegesíteni, hogy kimentem inkább. Tudod, hogy ez a kereszténység, és így mondtam, Úristen, hát ez borzalmas, tud. Ez nekem nem kell, ez a kereszténység. Meg az, hogy látom mindig a gyóntató széket, és ott ülök, és tudod, beülök. Atyám, van elég szendvicse? Hosszú idő lesz. Tudod. De jó ég. Tudod, nem, hogy ebben nincs élet. Ebben nincs élet, hogy Isten nem erre hívott el bennünket, hanem János 3.16. Az nem azt mondja, hogy buta Ernő, nem szeretlek, hanem annyira szeretlek, hogy elküldtem az én fiamat, hogy meghalljon értette, nyomorult. És még csak nem is ezt mondja, hogy nyomorult. Nem. Ezt hadd javítsam ki, nem azt mondja, hogy annyira szeretlek, annyira egyedi vagy, annyira örülök, hogy... És most beszéljünk rólatok. Annyira szeretlek, annyira egyedi vagy, annyira vártam, hogy megszülesz. És nagyon izgatott voltam felőled. És annyi tervem van veled, annyi gondolatom, annyi üzenetem. Folyamatosan beszélek hozzád, nem hallod? Csendesítsd le a szívedet egy pillanatra, és vedd el azt az életet, amit szántam neked. Persze, játszhatsz a világ szabályai szerint. Lehet sikeres, de én valami többet szeretnék adni neked. Örökké való életet. A bűneidnek a bocsánatát, egy szabadságot, amiben megszabadul a lelkiismereted a vádló hangtól, amit megszabadulsz a törvény rendszeréből, megszabadulsz az őrülettől, amit a világ kényszerít rád, amiben teljes integritással élhetsz, amiben nincs, nem tépnek szét az ellentétek, hogy szeretnél jó ember lenni, de tudod, hogy nem tudsz, mert itt van a megoldás, hogy nem kell azzá lenned. Mert én már mindent elintéztem, lezsíroztam. Minden rendben van. Minden rendben van. Hátradőltél már valaha keresztényként? Életedben? Nekem olyan sokszor nem sikerül hátradőlnem. És nagyon sokszor vádolom magam keresztényként. Sokszor élek nyomorult napokat. És amikor letérdelek otthon és imádkozom az én mennyei atyám, az akkor mindig elönt engem az ő végtelen szeretete. Amikor elolvasom a Bibliát, az arról beszél, hogy szeretlek örökkévaló szeretettel. Tudom, hogy nem hitted el. Tudom, hogy sokszor most sem hiszed, de ez minden változtat a lényegen. Ott leszel velem az örökkévalóságban. A világ harsoghat teljes hangerővel, amit csak akar. Az nem igaz. Én sose fogom mondani, hogy te buta vagy, és hogy nem szeretlek. Még akkor sem, hogyha elutasítasz engem egész életedben. De miért tennénk ilyet, amikor itt van egy ekkora lehetőség? És hogyha, és ez, tényleg ez az utolsó gondolatom, hogyha van valaki a szomszédodban, a baráti körödben, a családodban, vagy valaki jön szembe veled az utcán, és csak hallasz egy ellenállhatatlan késztetést, hogy megállítsd, elé lépj. Őrültség, ugye? Volt már veled ilyen? Volt már veled ilyen? Velem volt. Engedelmeskedj. Engedelmeskedj. Mondd el az evangéliumot. Kit érdekel, hogy mit gondolnak rólam az emberek? Most mondd meg őszintén. Örökké való hatást szeretnél? Szeretnél nevet szerezni magadnak? Enélkül is megvan, csak mondom. Enélkül, ha nem csinálsz semmit, akkor is megvan. De miért ne járnánk mi ebben? Hm? Miért ne járnánk mi ebben? Van egy barátom, aki név nélkül, aki nem érti, hogy mit csinálunk mi itt. Nem érti. És neki meggyőződés, hogy mindenkinek karriert kéne csinálnia, mindenkinek karriert kéne építeni, és értem, hogy mit mond, mert nagyon profi. Sose tudnék olyan profi lenni, mint ő. Tisztelem őt, és szeretem. De nem hiszem, hogy mindannyiunknak ugyanaz az utunk. És hogyha keresel megoldásokat az életre, ne klisékben gondolkodj. Egyszerűen csak nem működik. Lehet, hogy téged arra hívott el Isten, hogy gazdag legyél, hogy vigyél egy üzletet. Itt van Peti, Szabó Peti, nem gazdag, nem erről beszélek, hanem hogy ámulatos ajándéka van arra, hogy egy céget vezessen. És csodálom őt. És én soha nem lennék erre képes, és hiszem, hogy ő az elhívásába jár, mert egy normális életet él, egy jó színvonalon él, nem nélkülöz, megvan mindene, és nagyon-nagyon profi abban, amit csinál, és mindeközben rengeteg embernek viszi el az evangéliumot, amerre csak jár. Nekem is ő hozta el az evangéliumot. Figyelj, üzletember vagy? Semmi probléma. Oké. Én szerintem ez az ő elhívása, és támogat embereket. Biztos haragszik rám, hogy ezt mondom, de most már mindegy. Támogat embereket, és nagyon szeretem, nagyon értékes az élete, örökké való eredménye van az életének. Lehet, ugye, figyelj, lehet, hogy Isten a teljes időben hívott el téged szolgálni. És nem lesz egy filléret se. Valamelyik nap itt kijövök az épületből, bibliaiskola után este, és itt áll egy 50 körüli szakállas ember az épület előtt egy csomó csomaggal. És hát már annyit talán gagyogok angolul, mert most erőlködök, hogy megtanuljak. És oda jött hozzám, hogy egy cetlivel, hogy ő szeretne elmenni ide is ide. Itt a Üllői úton van egy hostel, nem messze. Ott van a szállása, ott van a szoba foglalva neki, de nem, fogalma sincs, hogy kell oda menni. És én természetesen, amiről beszéltem, testben odalépek hozzá. Ja, mondom, semmi gond. Nyúlok a térképére a kocsiban. Majd megmutatom neki, tudod? Majd megmutatom neki, hogy jusson oda. Mert ez kényelmes. Ez az én testemnek tetszett. Gyorsan lerázom, tudod? Azért kicsit keresztény vagyok, kicsit képmutatóskodok, majd úgy csinálok, mint a segíteni akarnék, de valójában eszem ágában sem volt segíteni, hanem csak szerettem volna minél gyorsabban megszabadulni tőle. Tudod? Nézzük meg. Magyarázom neki, tehát semmi, így nézett rám, semmit nem értett. Mutogatom a térképet, mondom, a fenébe, hogy lehetne ezt megoldani, hogy minél kisebb kényelmetlenségem legyen belőle. És Isten szólt a szívemhoz, hogy el kell vinned őt. Tudod, és állok, és mondtam, hogy az kizárt. Slinglop Sándorhoz kell mennem. Tényleg, egyébként hozzá indultam este. Sanyihoz kell mennem, vár engem időre, nem szoktam késni, nem viszem el ezt az embert. Kész. Isten, szeretném, ha elvinnéd őt. Tű. Becsuktam a térképet. Na, mondom az embernek, gyere, ugorj be a kocsiba. Beraktam a térképet. Istennel, tudod, nem szeretnék vitatkozni. Nem azért, mert félek tőle, hanem bevillant előttem, ahogy vitte a keresztet. Hé, nyomorult, nem viszed el ezt az embert egy olyan személynek a kedvére, aki meghalt érted? Hát akkor menjünk. És nem a félelem motivál bennünket, ez nagyon fontos, hanem a szeretet. Oké? a félelem nem képes motiválni. Az csak semmi. Beült a kocsiba, és elkezdtünk beszélgetni, és mondom, de rossz ruhákban volt. Nem azt mondom, hogy rossz, de látszott, hogy olcsó ruhák. És nincs ezzel semmi baj, nekem is általában olcsó ruháim vannak. Hanem látszott, hogy nem gazdag inkább. Megyünk, mondom, honnan jöttél? Ausztráliából. Mondom, ez nem rossz. Mondom, és mit csinálsz itt? Prédikátor vagyok. Ne viccelj. Azt mondja, igen. És mikor jöttél el otthonról? 20 éve. Micsoda? És mit csinálsz a világban? Hát járok mindenfelé, prédikálok. Gyülekezetekbe, elveszetteknek. Mondom, Istennek hatalmas embere vagy. Mondom neki így. Teljesen le voltam meredve. És azt mondja nekem, hogy nem. Egy hatalmas Istennek vagyok a kicsi embere. És így mentem, és Christophernek hívják, Isten áldja meg őt, és amikor kiszállt a kocsiból, akkor megálltunk a kocsimát, és azt mondja nekem, hogy imádkozzunk egymásért. Imádkoztunk, és akkor azt mondja nekem, hogy lehet, hogy itt már nem találkozunk többet, de a mennybe fogunk, barátom. Figyelj, Isten, és egy dolog jött le nekem, hogy Isten gondoskodik a szolgáiról. Itt volt ez az ember, és el kellett jutni a szállodájába. És Isten azt mondta nekem, a héten nyomorult figura. Most fogod magad, és elviszed ezt a prédikátort. Nem így mondta. Csak annyira szégyeltem magam, oké? Annyira szégyeltem magam. Vannak isteni találkozások. És Isten mindig rámutat arra, hogy ne a nyomorult testedet kövesd, a testem kívánsága az az lett volna, hogy gyorsan megmutatom a térképet, csoki, beugrok a kocsiba, és ha megyek. Ez lettem volna én. Tudod, de Isten azt mondja, hogy hé, valami nagyobbat készítek neked, és figyelj, nem késtem el Sanyitól, hanem kaptam egy óriási áldást, egy hihetetlen áldást, és ez egy barátság kezdete volt, és a mennyben folytatódni fog egy örökké valóságig, még akkor is, hogy a Christopherrel nem találkozom addig. És csak ez egy csodálatos találkozás volt, és egy csodálatos áldás volt. Mit tudhatod, hogy miről maradsz le, hogyha nem követed Istent? Sajnáltam volna, ha ez kimarad az életemből. Úgyhogy ott van a lehetőséged, ott van Isten szelleme benned, aki mindig intéged, és tud dolgokról, amiről neked fogalmad sincs, és mondja, hogy figyelj, ezt ne tedd meg. Figyelj, ezt tedd meg. Oké? Nem csak a tiltás van, hanem ezt tedd meg. Ezt tedd meg. És akkor tedd meg. És akkor tedd meg. És figyeljetek, micsoda hatalmas lények vagyunk. Milyen hatalmas lények vagyunk. Erről gondolkodtatok? Hogy erre vágyik a világ, ami nekünk keresztényeknek megvan. Hogy Isten itt van a szívünkben. Milyen kiváltság ez? A nap se ugyanúgy kell fel, ha erre gondolok. És mégis a lelkünk a porhoz tapad, mert itt van bennünk ez a régi nyomorult ember, akit legszívesebben elfelejtenék úgy, ahogy van. De figyelj, ez is a javunkra van. Ez is a javunkra van. Jó, hogy ő itt van. Jó, hogy ő itt van, mert Isten nevel rajta keresztül, és meg tud dicsőülni. És dicsőítettem Istent, amikor Christopher elment, elhúzta a kis csomagjait, még támaszkodtam a kocsin, néztem utána, hogy távolodik, és csak arra gondoltam, hogy micsoda hatalmas Isten. Egy ember, aki odaadta az egész életét, hogy prédikáljon, egy ember, aki tudod, csak egy csodálatos barát, ez biztos, és itt vagyok én, akit Isten halkan meggyőzött, hogy hozza el, és aztán megáldott mindkettőnket. Ennyi a történet. Hatalmas Isten. És figyelj, ez nagyobb, mint hogyha történt volna egy természeti csoda, egy természet fölötti jelenség. Csodák vesznek körül, és sokszor észre sem vesszük. Mert mindig sokszor a régi emberbe járunk. Csak amikor kinyílik a világ, amikor színek jönnek az életedbe, amikor áldást kapsz, amikor meggyógyulsz valamiből, akkor az új emberben jártál, Isten szerint gondolkodtál, és valójában nem változott semmi, csak a gondolkodásod, amiről Sanyi beszél. Amikor megváltozik a gondolkodásunk, akkor megnyílik a világ. És egyébként, és tényleg már sokszor be akartam fejezni, most ezzel fejezem be, hogy sokan azt mondják, hogy jó a tanításunk, de hiányzik belőle a karizmatikusság. Nagyon sok helyről hallom, hogy nagyon erős a tan, és ez itt az eredményes élet találkozón még csak nem is megy bele a mélységeibe, mert az eredményes élet találkozóval szeretnénk megszólítani a nem hívő embereket és az olyan keresztény embereket, akiknek nincsenek olyan meggyőződéseik, akik szeretnének valami többet látni a kereszténységből, a Bibliából, mint amit elsőre látszik, vagy amit eddig tapasztaltak. És hadd mondjam, hogy történnek csodák nálunk is. Vannak gyógyulások. Például én meggyógyultam múlt hét szerdán. Évek óta volt egy gyulladás a derekamba, és nagyon fájt. Sokszor volt, hogy alig tudtam felkelni. És Pásztor Kende prédikált, és a prédikáció után szokásával ellentétben, mert nem túl sokszor szokta ezt csinálni, de csak azt mondta, hogy ha van itt olyan valaki, akinek a gerinc problémája van, vagy a dereka, vagy bármi, akkor imádkozunk érte Jézus nevében. És akkor még annyira nem tűnt fel, ha bár valami bizsergést éreztem már akkor is, de nem figyeltem oda, másnap reggel viszont felkeltem, és nem fájt a derekam, és azóta se fáj, és küldtem egy SMS-t Pásztor Kendének, és tudom, hogy dicsőség Istennek, hogy figyelj, a jelen vannak a csodák, nem kell karizmatikusnak lenned ahhoz, Isten szuverén Isten, bárkin keresztül bármikor képes csodát tenni. És hogyha karizmatikus vagy, vagy vonzódsz a karizmatikus irányzat felé, akkor csak Isten áldjon, és szeretünk téged, és semmi baj vele, csak ne tegyél magadra olyan terhet, amit Isten nem szeretett volna rád tenni. Hogyha nem gyógyulsz meg, ha jönnek a számlák, és nem tudod kifizetni, ne vádold magad, ez nem a te hitednek a hiánya. Oké? Csak nem vagy másodosztályú keresztény azért, mert nem működnek erők az életedben. És ezt alá tudjuk támasztani az igéből. Oké? Az egyház történelemben nem tudjuk igazolni azt, hogy az apostolok halála után erők működtek volna. Oké, ezt öntheted vasba, amit mondtam, kérlek ellenőriz utána. Nem működtek erők az apostolok halála után. Ez nekik lett adva azért, mert még nem volt lejegyezve és összerakva az új szövetség. Valahogy igazolniuk kellett azt, amit mondtak, hogy ez igaz. Erre a célra lett. És hogy csak tudod, hogy kiegyensúlyozom a dolgot, a mai napig is működnek csodák. Semmivel nem lett gyengébb Istennek a szelleme. De ő nem megtapasztalásokra épít. És meggyógyulnak nyomorékok, és hallottam, hogy feltámadt halott Afrikában, volt ilyen, és csodálat, és nem sikerült kivégezni Kínában egy nőt, mert a golyók nem találták el, és megtért a kínai kivégző osztag. Igen, vannak ilyenek, de csak nem megtapasztalásokra építsd az életedet. És hogyha a bővölködés evangéliumát hallgatod, és nem vagy gazdag, és az utolsó sorban ülsz emiatt, akkor csak hadd mondjam el, hogy Jézus egy hajléktalan volt, egy utcai prédikátor. És a 12 apostol földön futó volt, és Pálnak egy kabátja volt, és egy példánya a leveleiből talán. Tudod? Nem volt semmiük. Akkor ők nem voltak jó keresztények? Másodosztályok voltak? Tessék? Szabó Peti azt mondja, hogy a hitet megtartottam, a futásomat elvégeztem. Figyelj, legyél bátor, legyél nyugodt, dőlj hátra, és csak fuss előre, ne foglalkozz semmivel. Csak azzal, hogy ne hagyd el az első szeretetet, mert Isten előbb szeretett téged. 1 Korintus 13-at olvasd el, Pásztor Kende erről prédikál, és most nem onnan idéztem, de hogy az a legfontosabb, hogy legyen szeretet benned. És ott van benned, mert ott van benned Isten. És csak őre koncentrálj, az ő szeretetére, a többi rizsa. És arra való, hogy kárhoztasd magad, de Isten sosem kárhoztat téged. Van egy nagy Istenünk, mi a kicsi szolgái vagyunk, de vele hatalmas erejű lények vagyunk. Az ő dicsősége rajtunk, az ő kegyelme bennünk, az ő fia bennünk, tudod, az örökké valóság bennünk. Mondd, mi kell még, hogy egy olyan életet élj, amire azt mondják, hogy nem tudom, hogy kicsoda ez, de szeretnék így élni. Lehetsz ez az ember. Lehetsz ez az ember. Dicsőség Istennek. Amen. Imádkozzunk egyet. Drága Úrunk, köszönjük ezt az üzenetet. Valahogy mindig kihúzol minket a csávából. Annyira féleszűek vagyunk. Nem ért minket a világ, tényleg. Nyomorult emberek egy gondolat nélkül, de neked annyi gondolatod van rólunk. Mindig kiegyenesíted a mi görbe útjainkat. És hogy a Bibliát olvasom, csak elámulok. Milyen mély, hogy nincs vége. Mennyi mindent gondolsz rólunk, és jókat. Köszönjük Jézus, imádkozunk még egyszer Sanyért. Az ő gyógyulásáért várjuk őt vissza, hogy gyönyörködhessünk te benned rajta keresztül. És Uram, köszönjük az életünket. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még soha nem tapasztaltad meg Isten szeretetét, ha még minden hang azt üvölti, hogy buta vagy és nem szeretlek, hogyha a bűneid nyomasztanak téged, ha félsz a haláltól, ha megtapasztaltad azt, hogy se a győzelem, se a veresség, egyszerűen nem ad nyugalmat neked, akkor csak ismerd meg Jézus Krisztust, forradalmi gondolat mi. Csak imádkozz és szólj hozzá, ő él, ott egy üres sír Jeruzsálemben. Ő ma is él, és arra vár, hogy megszólítsd, de ez csak egyszerű szavak kellenek, nem bonyolult. Drága Jézus, most először szólok hozzád. Nem tudom, hogy létezel-e, de ha igen, akkor kérlek, hogy bocsásd meg a bűneimet. Bocsásd meg a bűneimet, és kérlek, költözd be a szívembe, és adj nekem örök életet. Formálj engem, és adj egy lehetőséget arra, hogy a te elméddel gondolkozzam, és egyszer úgy nézhessek a világra, hogy te. Köszönöm, Jézus. Te szent nevedben. Amen. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, itt voltunk. Rafi, Attila, köszönjük a szolgálatotokat, hogy van kép és hang. Na, apropó, nem lehetne majd retusálni engem? De viccelek. Oké. Hát köszönöm, és mindenkinek egy áldott hétvégét kívánok.